A rítusok olyan cselekvések, amelyek egy közösség alapjául szolgáló értékeket és szabályokat hagyományoznak tovább és jelenítenek meg. Kommunikáció nélküli közösséget hoznak létre, miközben ma a közösség nélküli kommunikáció az uralkodó. Így kezdi Byung-Chul Han a Rítus eltűnése című könyvét. Aki ismeri a szerzőt, tudja, hogy rövid mondatai mögött is rengeteg gondolkodnivalót ad. Én nagy örömmel készültem Csordás Gábor műfordítóval való beszélgetésemre. Őt szoktam kérdezni Byung-Chul Han a Németországban élő filozófus köteteiről, és ebbe óhatatlanul belecsúszik az én értelmezésem is, amit szerencsére Csordás Gábor mindig nagyszerűen helyre tesz. Szóval én nagyon sokat tanulok ezekből a beszélgetésekből. Kezdjük azzal, hogy mit ért Han a rítus kifejezés alatt.
Hát először is ugye itt nem csak a történeti rítusokról, tehát mondjuk a vallási rítusokról, a mítosznokkal összefüggő rituális cselekvésekről van szó, hanem általában minden rituális formájáról az emberi együttélésnek. Ami ugye teljesen nem pusztult el, tehát az eltűnés azt nem úgy értendő, hogy teljesen megszűntek a rítusok, hanem nagyon-nagyon erőteljesen leépültek, korlátozódtak, izolálódtak. Nagyon sok rituális eleme van a mai életnek is, de ahhoz képest, amilyen szerepet a rítusok az egész élet megszervezésében, az emberi társadalom megszervezésében játszottak, ahhoz képest nagyon nagy a különbség.
A rítusok végül is minek adnak helyet vagy teret? Ugye ő azt mondja, hogy az ismétlés az, hogy valami megszokott, valami otthonos, az, hogy az egyén szerepe eltűnik ebben, és a közösség ereje lesz előtérben. Szóval mi mindenre adna alkalmat nekünk, hogyha ezt megőriztük volna?
Hát a kulcs fogalom, ahogy látom ebben a könyvben, a rítus értelmezésében a szimbólum, szimbólon, tehát az eredeti görög formája, ami ugye egy kettétört agyaglap volt eredetileg, amit a barátok egymásnak odaadtak, és utána erről ismerték fel egymást, ahogy összeegyeztették az agyaglapot. Hát nyilván ez csak szimbolikus, ez is maga is szimbolikusan értendő. De a szimbólum az, aminek a lényeg az, hogy azt ismerem fel, amit már ismerek. És a rítusban tulajdonképpen erről van szó. A rítus megállítja az időt, ismétlést jelent, mindig a másikra irányul, tehát a szimbólum csak a két darabnak az összeillesztése éve jön létre, felismerés, felismerem a másikat, felismerem a másikban azt, amit már egyébként ismertem benne. És innen kezdve a rítus tulajdonképpen erről szól. A rítus egy olyan ismétlés, amiben a társadalom tagjai vagy az adott egyének újra átélik azt, ami ő rajtuk magukon a saját narcisztikus vagy narcisztikusra hajlamos énjükön túlmutat, ami bennük van, de túlmutat rajtuk. És a rítusnak ez a, legalábbis ugye a Han értelmezésében ez az értelme, és innen vezeti le a rítus eltűnésének következményeit.
Azt is írja, hogy a mély figyelem tűnik el. Ugye a hallgatásnak és a csendnek nem először mutat rá a jelentőségére Han, bár azt hiszem, hogy talán a korábbi könyveiben is a rítussal összefüggésben került ez szóba.
Hát ugye ez a lezárással kapcsolatos, a rítus az lezárt. Tehát a rítusban tulajdonképpen pont az ismétléssel valami kiemelődik ebből a sorozatszerűségéből az időnek, a puszta fizikai idő sorozatszerűségéből, és a rítusnak a leépülése azt jelenti, hogy az észlelés is sorozatszerűvé válik, nem tudjuk lezárni, nem tudjuk a figyelmünket megtartani valamin, ami ugye sok minden függ itt össze, a teljesítménykényszer által okozott gyorsulás is, gyorsítása is az emberi cselekvésnek, de az is, hogy ugye az, mint azokat a formákat kiiktatjuk, ez egy korábban megjelent könyvére utal vissza, mindazokat a formákat kiiktatjuk, amelyek lassítják a cselekvést, illetve a kommunikációt, vagy hát ugye ami mindennek az alapja, a termelési folyamatot. És a rítus az lassít, az megakaszt, lezár, és ilyen értelemben ellensége a teljesítménynek, a teljesítménykényszernek.
Azt mondja, hogy a mai ember halálba optimalizálja magát, és ez sem először mondja. Ez mit jelent, és például a hitelességkényszer, hogy van ezzel összefüggésben? Ezt a szót talán még nem láttam nála. A teljesítménykényszert igen.
Hát a hitelességkényszer az a kulcs fogalma ennek a könyvnek, amivel például nekem vitám van. Számomra ez az első olyan könyv, amiben szemben fenntartásaim vannak. A hitelességkényszer lényegében annak a reneszánszkori felismerésnek vagy gondolatnak a folytatása vagy általános megfogalmazása, hogy az ember elsősorban önmaga, tehát az individuáció, az egyéniség létrejötte, vagy az ahhoz való ragaszkodás fedi a hitelességkényszer. Most abban a pillanatban persze, és ebben teljesen igaza van, amikor ez az individualizmus a közösségi vonatkozásokban való kiszakadásként értelmeződik, és egy olyan ént, egy olyan narcisztikus ént védelmez, amelyeknek valóképpen már nincsenek tartalmai, már tartalmak azok mindig az énnen túlmutatnának, akkor ugye ez a hitelességkényszer egy korlátlan és végeérhetetlen, végezhetetlen narcizmusban nyilvánul meg, és ez mindenféle közösségi vonatkozásnak a megtagadását, mindenféle formának a megtagadását jelenti. És ilyen értelemben igaza van abban, hogy a rítusok leépülése egy negatív folyamat ebből a szempontból. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez igazából, legalábbis én úgy fogom fel, itt valami zsákutcáról van szó, tehát arról van szó, hogy úgy helyeződött a hangsúly az egyénre, az egyén különállására, különbözésére másoktól, hogy ennek a különbözésnek a tartalmai közben elvesztek. Mondta a kapitalista termelésnek a kényszerei, a teljesítménykényszer, meg mindaz, amit már ugye eddig elmondtuk ezeknek a következtében. Tehát egy olyan én, akinek az egyetlen tartalma az, hogy különbözni akar, különböző akar lenni, ez a hitelességkényszernek a negatív oldala. Valójában mindenki teljesen egyforma egy modern társadalomban, de mindenki mással szemben megismételhetetlenek, és egyszerűen képzeli magát, és ebből ugye súlyos következmények származnak.
A magyar olvasó bizonyára örül neki, hogy épp itt a hitelességkényszerről szóló fejezetben Nádas Péterre utal a szerző, vagy hát az ő írását, eszét hozza példaként.
Hát Nádas elég népszerű Németországban, sokat emlegetik. Két szövegét idézi egyébként, az egyik ugye a hely óvatos körüljárása, jól emlékszem, az a cím, egy eszti, ami a falu, ahol akik Gombosszegi kertjének a vadkörte pályáról szól, és arról szól, hogy ez hajdan egy tulajdonképpen már így visszamenőleg mitikus korban a falu közösségének a gyülekező helye volt, és akkor ez ezzel kapcsolatos rítust írja le a közös éneklés beszélgetést a vadkörte fa árnyékában, ami ugye ő is csak ilyen legendaszerű továbbadásból ismert, mert ő maga személyesen nem élhette át, és ez ugye a rítusnak a közösségszervező, strukturáló szerepéről szól. A másik még ennél érdekesebb is a saját halál című írása, amit úgy értelmez a Han, hogy itt a halál, mint valaminek a kezdete jelenik meg, ugye ez a látomása, az alagút és a fény látomása, és ennek összekapcsolása a szülőcsatorna képzetével, ez a halált, mint újjászületést érzékelteti. Hát ez is egy elég problematikus és provokatív elgondolás, már ahogy Han ezt értelmezi, és visszatotol egy korábbi problémára, amiről azt hiszem, hogy annak idején pár szót beszéltünk is. Igen, az Erosz könyvben beszéltünk arról, hogy Badiumi hol kritizálja, hol tartja túlzottnak Han álláspontját, ugye a szerelemben a teljes önmegtalálásig, önmegsemmisítésig kell elmenni, vagy illetve hát a szarotika igazi tartalma ez volna. Hát itt is tulajdonképpen a halálban is, a halálnak egy ilyesfajta felfogása is egy erős túlzás, ja, én szerintem. Tehát az, hogy az életet, az életet igazából megélni a halálban lehet, most nagyon durván fog összevonva, így lehetne mondani. Uh-huh. Ez is egy romantikus túlzás, úgy az a romantikus túlzás, amit Bágyi az Erosz könyvben szóvá tett.
És ön például a túlzást nem érezte akkor, amikor az erős játék és a gyenge játék volt a téma? Hát, mert például nálam az verte ki a biztosítékot.
Tökéletesen igaza van. Ez ugyanaz a probléma. Tehát az, hogy a játék akkor lesz igazán valódi, hogyha valamiképpen a halálra vonatkozik, hogyha valamiképpen a halál kockázatát is tartalmazna. És van egy nagyon fontos mondat ebből a szempontból, hogy ugye Hegelnél van az úr és a szolga dialektikája, az úr az kockáztat, és a szolga pedig az, aki aláveti magát, hogy a halál kockázatot elkerülje. Azt mondja, hogy Hegel a szolga pártjánál és a munkának az elsőbségét vezeti le az úr és szolga dialektikájából, és ugye ezt folytatja aztán Marx is, és ezzel szemben Marx bejel a Farc pedig a semmitevés, illetve a lustaság diadalát hirdeti. Szóval most itt is van egy csúszás, mert biztos, hogy Lafargnak nagy sok szempontból igaza van Marxtal szemben a munka megszállottsággal szemben, mert a munka az nem szabadság. Az, hogy Marx egy ilyen furcsa szokásos dialektikus kunkorral az igazi szabadság eszközének tartja, az valószínűleg most már tudjuk, hogy nem egészen igaz. Viszont az urat és a játék halálkockáztatát állítani ezzel szemben, az megint ugyanannak a romantikus egyoldalúságnak a megnyilvánulása, amiről beszéltünk. A háború is elveszti a rituális vonását.
Amikor a párbajról beszél, egymás tisztelete vagy a tisztességes harc kerül szóba.
Párbajból vezethető igen. Le, hogy a háborút is bizonyos rituális szabályok korlátozták. Ugye ez egy másik probléma. Az a probléma, hogy megkockázatot vállalok én akkor, amikor másokat viszont meggyilkolok. Mert az igaz, hogy mondjuk a drónháborúban egy számítógép képernyőre előtt ül a katona, és akár több kilométerre harctértől azon keresztül irányítja a gyilkolást. De hát ott azért nem arról van szó, hogy kiiktattuk az ölést, hanem arról van szó, hogy ő nem kockáztatja az életét, viszont akiket megöl, azokat megöli. És ez megint ugye egy modern eltorzulása az egész dolognak, a kölcsönösség elemének a kikapcsolása, a kölcsönös kockázat elemének a megszüntetése, az a drónháborúnak az elfajult perverzióját hozza létre gyakorlatilag.
A könyvnek ez a része, ez a második része, az már nem állt annyira közel hozzám, de amit említettem önnek, hogy nekem nagyon sok felismerést vagy érdekes szempontot hozott, hogyha visszatérünk még például akár, hogy a rítus egyfajta lezárás, hogy tényleg lényegében az életünkben akár bizonyos életszakaszok lezárása is, hogy mennyire hiányzik, vagy bizonyos korszakokba csúszunk át, maradjunk még fiatalok, őrizzük meg a függetlenségünket, pedig már nem abban a korban vagyunk, és hogy ez azért nagyon sok konfliktust is okoz az embernek, vagy akár a gyász munkáról is beszél.
Igen, hát a lezárás is nagyon fontos eleme a rítusnak. Nekem erről eszembe jut valami érdekes, hogy Hannak nem jut eszébe, pedig biztos ismeri. Alain Badiou-nak hallottam egy előadását, amiben azt mondta, hogy a fiatalkor lezárása, a rituális lezárás, amely a férfiaknál ugye a katonai szolgálat volt, a nőknél pedig a házasság, a férjhez menetel. Ennek a lezárásnak a megszűnése, mert mind a kettő megszűnt gyakorlatilag modern társadalomban, azt eredményezi, hogy az emberek örökre gyerekek maradnak, infantilisan viselkednek. Az 50-60 éves emberek is úgy viselkednek, mint a gyerekek lennének. És azt várják el a világtól, amit egy gyerek egyébként joggal elvárhatna. Most a halál problémájánál itt van egy önellentmondás abban, amit Hahn mond, mert egyrészt ugye azt mondja, és igaza van, hogy az életet, a halál, mint lezárást teszi értelmessé. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy az életünk véget fog érni, és úgy kell élnünk, és azt szerint kell intézzük a dolgainkat, hogy értelmes maradjon az életünk. Ugyanakkor ugye, amikor a saját halált idézi, akkor meg azt állítja, hogy itt a halál valamiféle újjászületés jelentene. Ezek azért kicsit ellentmondanak egymásnak.
Ami számomra megkapó volt a könyvben, például ez a varástalan élet, amit mond, hogy hiányzik az életünkből, a mai ember életéből, ebben a digitális világban, meg ebben a munkaűrületben, amiben élünk, és a teljesítményhajszolásban a mágia. És aztán később szó van a nyelv varázslásról, tehát a költészetről.
Hát itt a kulcsfogalom, ami nagyon fontos, és nem ő találta ki, de nagyon érdekesen alkalmazza és dolgozza ki ebben a vonatkozásban, ez a jelölő fölöslege, ami azt jelenti, hogy a jelek, az emberi kommunikációban a jelek, azok mindig többet tartalmaznak, mint az a tárgy, amire vonatkoznak. Tehát mindig több jelentésűek, több értelműek, több vonatkozásuk lehet, majdnem minden jelnek, a nyelv elejének, ugye, a festészetről is beszélve. Na most azt mondja, hogy a jelölők fölöslegét igyekszik ez a neoliberális teljesítménytársadalom kiiktatni, feleslegessé tenni. A jelölők fölöslege azt jelenti, hogy mindig több titokzatosabb lesz a világ. Tehát mindaz, amit mondunk, és főleg természetesen a költészet, ami a jelölők fölöslegén alapul. Minden, amit mondunk, ha van valami kimeríthetetlen tartalom, valami titok, valami többlet, és ennek a többletnek a kiiktatása éppen a úgynevezett súrlódásmentes kommunikáció érdekében, ennek a többletnek a kiiktatása megszünteti a világ varázsát, a világ varázslatosságát. Minden csak az lesz, ami, és semmi nem lesz több annál, ami. Körülbelül így lehetne összefoglalni.
Olyan érdekes, erről nincs szó ebben a könyvben, de most eszembe jutott, hogy egyre több emberrel beszélek arról, hogy miben hisznek. Tehát, hogy aki mondjuk nem vallásos, nem Istenben hisz, az is keres valamit, ami az értelmen túl van. És nekem az a fajta varázslat, amiről beszélt Hahn, erre rímelt.
Hát én ezt nem feltétlenül a mágikus dolgokkal hoznám összefüggésbe. Egyébként pedig, hát ugye ennek a varázstalanításnak egy olyan fontos vonatkozása valóban az, hogy a nagy hitrendszerek, nem csak a vallásra gondolok, hanem ugye később aztán a fejlődés hitére, ezek a nagy hitrendszerek összeomlottak, a történelmi tapasztalat csapásai alatt összezúzódtak, és így mindenkinek magának kell valahogy megteremtenie valamiféle pótlékát ennek a hitnek. Tehát valami transzcendencia pótlékok, amiknek nincs igazán vonatkozásuk az életre, tehát igazából nem használhatók, mert nem szervezik az életet, nem adnak többet jelentést, vagy többet értelmet annak, amit megélünk, hanem valahogy emellett vannak valamiféle kétségbeesett kapaszkodások.
Miközben a rítusok vagy a vallások pedig ilyen szervező erők?
Ahol működnek. Ugye nagyon érdekes, a könyv végén többször is hivatkozik Kozsöknek a japán képére, és arról, hogy Japán az a rituális életvezetésnek, vagy életformának a társadalma volna. Hát én ezt nem tudom, ez megint egy kicsit gyanakszom, hogy érdemes lenne megnézni, hogy Japánban ezek a rítusok mennyire üresedtek ki, mennyire váltak formalitássá. Ugye Han eddig számomra arról volt nevezetes, hogy semmiféle utópiának nem adta be a derekát. Hát itt azért megkockáztat egy utópiát. A könyv elején leírja, hogy ugye nem a rítusok visszaállításán sajnálkozik, hanem a rítusoknak a leépülés, az a közösség eróziójának a jele, és ezért foglalkozik vele. De a végén a Kozsef hivatkozás az mégiscsak valamiféle rituális társadalom utópiáját pendíti meg, azt hiszem. Nagyon fontos, amit kicsit hiányolnak a könyvből, hogy a rítusok formalizálódásának a folyamatát is érdemes megvizsgálni, hogy vannak rítusok, de ami rítus megmaradt, azok nagyon sok szempontból pusztán formálisak maradtak.
Milyen rítus maradt meg például, hogy megtartjuk az ünnepeket, de hogy nincs mögöttük az a tartalom?
Hát ugye mondjuk az a legordítóbb példa az a karácsony. Vagy a másik ugye az, hogy a mennyasszony fehér ruhában van az esküvőn. Hát ezek teljesen tartalmukat vesztett rituális elemek.
Nagyon megütött egy mondat. Azt mondja, hogy a neoliberális pszichopolitika arra törekszik, hogy pozitív érzelmeket csaljon elő és zsákmányoljon ki. Az empátia sokszor szóba kerül, mégis eldurvul a világ. És nekem ez is ilyen aha élmény volt.
Hát az empátia tulajdonképpen eléggé kiürült formája a másikra, a másságra irányuló figyelemnek. Tehát az empátia az ugye azt jelenteni, erősen pszichológiai fogalom, és azt jelenti, hogy képes vagyok belehelyezkedni a másik nézőpontjába. Igen, ám csak ha én képes vagyok belehelyezkedni a másik nézőpontjába, akkor az nagyon könnyen válik és vált is formális aktussá. Behelyezkedem, aztán visszahelyezkedem a saját nézőpontomban. De nem hozok létre vonatkozást a két nézőpont között. Ez az empátiának az alapproblémája. Itt csúszik el az empátia jelentős, és ezért lehetséges az, hogy én most mondtam, egy ilyen nyugat-európai társadalomban élek és megfigyelem a dolgokat, hogy rendkívül figyelmesek az emberek egymással, és valamire nem érdeklik egymást. Ugyanakkor.
Tényleg, tehát figyelmesek, de csak
rendkívül figyelmesek, de hát ez szükségében felszínes, mert csak annyit jelent, hogy adott helyzetben tényleg képes az én szempontjaimat is méltányolni, de különben baromira nem érdekli, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok, meg mit akarok. És ez itt az empátiának a korlátja. És az, hogy valamit helyettesít, valamit, ami lényegibb volna, ami nem pszichológiai, hanem a létre vonatkozó kapcsolódás az emberek között.
De vajon ez a régebbi korokban másként volt? Volt energiája minden embernek mélyebben foglalkozni a másikkal az udvariasságon túl?
Először is ugye a régebbi társadalmakban a gyakorlatilag azonos helyzetben lévő emberek érintkeztek egymással. Tehát volt egy ilyen kasszerű, vagy ilyen tagozódása a társadalomnak. Nagyon ritka eset volt az, hogy különböző társadalmi csoportokhoz, körökhöz tartozó embereknek kellett kommunikálniuk. Tehát eleve megvolt egy olyan közös alap, ami hát tulajdonképpen mindazt, amit mi most empátia problémának nevezünk, az feleslegesítette. Nagyon súlyos problémája volt az összes korábbi társadalmak, a prebondált társadalmaknak azt, hogy viszont a mássággal abszolút nem tudtak mit kezdeni, mert nem volt tapasztalatuk a másságról az embereknek.
A másság alatt most a másféle életmódot, másféle gondolkodásmódot.
Másféle gondolkodás, másféle másik vallás, például nem volt más vallás Európában nagyon hosszú ideig, csak a kereszténység. Most a modernitásnak a nagy problémája az, hogy az emberek állandóan a mással érintkeznek, és erre kellene, vagy kellett volna valamiféle olyan stratégiát kidolgozni, ami a mássággal való kommunikációt lehetővé teszi. Most mindaz, amit a modernitásban létrejön, azok tényleg trükkök, mechanizmusok annak az elkerüléséről, hogy a mássággal kommunikálni kellene, hogy másság bekerüljön az életünkbe. Ez most nem Han mondja, ez most már persze én mondom, mert éppen ilyesmiket olvastam.
Ez a könyv is, ahogyan hán többi könyve is a digitális világ kritikája. És végül is azért, nekem azért volt ez megnyugtatóbb, mint az összes korábban olvasott könyve, mert ez, amiről azt írja, hogy mennyi információ jön a digitális világban az egyes ember felé, és hogy ebből semmi nem emelkedik ki, és tulajdonképpen nem is nagyon tudunk leállni se, meg szünetet tartani, meg nem tudunk fókuszálni. Erről korábban is volt szó. Ez az, amivel lehet valamit kezdeni. Azzal, amit a munka mindenek fölöttiségéről ír, azzal meg én mindig azt gondolom, hogy nem tudunk mit kezdeni, mert ebbe vagyunk belekényszerítve. És nekem azért szimpatikusabb most ez a könyv, mint az összes többi, mert ezekben a dolgokban, amit kiemel, abban tudnánk valamit tenni.
Hát én nem tudom. Először is azt gondolom, hogy a teljesítménykényszer és a munka, tulajdonképpen az ismétlődő sorozatban ismétlődő munka kényszere, az mindezeket a problémákat okozza, amikről ebben a könyvben is van szó. Tehát nem lehet kilépni, nem lehet az egyik dolgot megszüntetni, a másik dolgot megtartani. Lehetetlen. Uh-huh. Tehát a teljesítménykényszer nem teszi lehetővé azt, hogy valóságos ritmus jön létre, nem teszi lehetővé, hogy lezárjuk a dolgokat az életünkben, nem teszi lehetővé, hogy valóságos gyász legyen. Ezek összefüggő dolgok, nem lehet azt mondani, hogy az egyiket megvalósíthatom, a másikat meg nem. Szerintem ebben a szempontból nincs különbség a könyvek között. Abban az egy szempontból van, amit már említettem, hogy itt megpendít egy utópiát, hogy létezik olyan társadalom, ahol a ritusok szervezik az életet, tehát ezt viszont én erősen kétlem.
Csordás Gábor műfordítóval beszélgettem Byung-Chul Han a Rítus eltűnése című könyvéről, ami a Tibotex kiadó gondozásában jelent meg.